Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
15 óra. Kedves hallgatóink, most emlékezzünk közösen az isteni irgalmasság órájára.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Az Isten irgalmasság üzenete. Részletek Szent Faustina Kowalska nővér naplójából. Készület a nővér mennyei születésnapjának 85. évfordulójára.
Kedves hallgatóink, a következőkben Faustina Kowalska nővér naplójából olvas fel Dér Gabriella színművésznő.
Faustina Kowalska, napló. Isten és a lelkek. Légy dicsőítve, ó magasságos szent háromság, most és minden időben. Dicsőítsen minden műved és teremtményed. Csodálják és hirdessék irgalmasságod nagyságát, ó Istenem. Le kell írnom lelkem veled való találkozásait, látogatásait különös pillanatában, ó Istenem. Rólad kell írnom, ki felfoghatatlan vagy az én szegény lelkem iránti irgalmasságodban. A te szent akaratod a lelkem élete. Attól kaptam az írásra utasítást, aki itt a földön, ó Istenem, a te helyettesed, aki szent akaratodat tolmácsolja nekem. Jézusom, te látod, mély nehezemre esik az írás, hogy nem tudom világosan kifejezni azt, amit lelkemben átélek. Ó Istenem, leírhatja-e mindazt a toll, amire nem egyszer szavak sincsenek? De te parancsoltad meg az írást, ó Istenem, és ez elég nekem. Felkészülésem a szent áldozásra. Életem legünnepibb pillanata az, amikor az oltári szentséget magamhoz veszem. Vágyódom minden áldozásra, s minden szent áldozást megköszönök a legszentebb szent háromságnak. Ha az angyalok irigykedni tudnának, két dolgot irigyelnének tőlünk. Először a szent áldozást, másodszor a szenvedést. Ma úgy készülök fogadásodra, mint ahogyan a mennyasszony várja a jegyesét. Hatalmas Úr az én jegyesem. Az ég sem tudja őt magába foglalni. A szeráfok, akik legközelebb állnak hozzá, eltakarják az arcukat, és szünet nélkül mondják, szent, szent, szent. Ez a nagy Úr az én jegyesem. Angyali karok dalolnak neki. Trónusok borulnak le előtte. Fényessége előtt kihuny a nap, s mégis ez a nagy Úr az én jegyesem. Ó szívem, ne csodálkozz azon, mások hogyan dicsőítik őt. Erre nincs időd, mert már közeleg ő. Itt áll az ajtód előtt. Eléje sietek, meghívom szívem hajlékába, mélyen meghajolva fensége előtt. De az Úr felemel a porból, és meghív, hogy mint mennyasszonya üljek melléje, s meséljek el mindent, ami szívemben van. Jóságán felbátorodva fejem keblére hajtom, s elmesélek neki mindent. Először is azt mondom el, amit egyetlen teremtménynek sem mondanék. Aztán az egyház szükségleteiről szólok, s a szegény bűnösök lelkéről, akiknek annyira kell a te irgalmad. Az idő gyorsan elszáll. Jézusom, mennem kell, hív a rám váró kötelesség. Jézus azt mondja, még egy kis időt, hogy elbúcsúzzék. Kölcsönös mély tekintet, s kis időre a látszólagos elválás, de sohasem ténylegesen, hiszen szívünk állandóan egyesülve él, még akkor is, amikor különböző kötelességek elszakítanak. Jézus jelenléte azonban állandó áhítatban tart. Ma rövid a Jézus jövetelére való felkészülésem, de erőteljes szeretet feszül benne. Isten jelenléte áthat, felgyújtja szeretetemet iránta. Szavak nem esnek köztünk, csak belső megértés. A szeretet által egészen elmerülök Istenben. Az Úr közeleg szívem otthonába. A szent áldozás vétele után csak annyira vagyok magamnál, hogy imazsámajomhoz visszatérjek. Ebben a percben lelkem annyira elmerül Istenben, hogy nem vagyok tudatában, mi történik körülöttem. Ő lélekben felismerteti velem isteni lényét. Ezek a pillanatok rövidek, de áthatóak. A lélek mély összeszedettségben távozik a kápolnából, s nem könnyű kizökkenteni ebből. Lábam szinte nem is érinti a földet. A nap egyetlen áldozata sem esik nehezemre. Minden ilyen alkalom újabb szeretet aktust vált ki belőlem. Ma úgy hívom Jézust a szívembe, mint a szeretetet. Te magad vagy a szeretet. Az egész ég lángra gyúl tőled, és eltelik szereteteddel. Lelkem úgy vágyik utánad, mint virág a napfényre. Jézus, siess szívembe, hiszen látod, ahogyan a virág törekszik a napfény felé, úgy törekszik feléd a szívem is. Kitárom szívem kelyhét, hogy befogadja a szeretetedet. Midőn Jézus betért a szívembe, lelkemben minden szeretettől és melegségtől remegett. Jézus, fogadd el szívemből szeretetemet, és önts beléje a tiédet. Forró, ragyogó szeretetedet, amely áldozatot tud hozni, s képes önmagáról egészen megfeledkezni. A mai napomat az áldozat jellemzi. Az áldozáskor ma a király fogadására készülök fel. Ki vagyok én, s ki vagy te, Uram, dicsőség, örök dicsőség királya? Ó szívem, tudatában vagy annak, ki jön ma hozzád? Tudom, de különösképpen fel nem foghatom. Ó, ha csak király lenne, de ő a királyok királya, uralkodók ura. Előtte megremeg minden hatalom és erő. Ma eljön a szívembe, hallom, hogy közeleg, eléje sietek, meghívom őt. Midőn belépett szívem hajlékába, lelkemet oly nagy tisztelet fogta el, hogy szinte eszméletlenül lábai elé roskadtam a rémülettől. Jézus kinyújtja kezét, és jóságosan megengedi, hogy melléje üljek. Megnyugtat. Látod? Elhagytam égi trónusom, hogy egyesüljek veled. Amit te látsz, az csak egy kis rész, s lelked már is a szeretettől eszméletlenül hullik elém. Ó, hogy fog csodálkozni a szíved, ha teljes dicsőségemben pillantasz majd meg. De meg akarom mondani neked, hogy már itt a földön a szent áldozással el kell kezdeni az örök életet. Minden szent áldozás képesebbé tesz, hogy az örökké valóságban majd Istennel társalogj. Bár tudom, hogy mindent megadhatsz, királyom, de nem kívánok tőled semmit, csak egyre kérlek, légy örökké szívem királya, ez elég nekem. Ma megújítom odaadásomat királyomnak, benső, belső sugallataim iránti hűséggel. Ma nem törekszem különös előkészületre, nem tudok gondolkodni, bár sokat érzek. Vágyódom arra a pillanatra, midőn Isten a szívembe száll. Karjaiba vetem magam, s tehetetlenségemről és nyomorúságomról beszélek. Kiöntöm szíve minden fájdalmát, hogy nem tudom úgy szeretni őt, ahogyan szeretni szeretném. Felindítom magamban a hit, remény és szeretet erényét, és ebben élek egész nap. Ma csak rövid az előkészületem. Erős, élő hitem a szeretet leplét majd szétszakítja. Isten jelenlétének érzése átjárja szívemet, mint a napsugara a kristályt. Abban a pillanatban, amikor Istent befogadom, lényem egészen elmerül benne. Csodálat és bámulat fog el, ha látom Isten fenségét, és hogy leszáll hozzám a nyomorúsághoz. Hálát adok minden nekem adott kegyelméért, főleg az ő kizárólagos szolgálatára rendelt hivatás kegyelméért.
Kedves hallgatóink, részletet hallottak Faustina Kowalska nővér naplójából. Felolvasta Dér Gabriella színművésznő. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Parócai Bernadett volt.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Az Egyházi Kommunikáció jelene és jövője címmel rendez programot a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság a Magyar Katolikus Újságírók Szövetségével közösen Egerben, a Líceum kápolnájában február 26-án. Az eseményen Ternyák Csaba egri érsek is részt vesz. A Mária Rádió kezdeményezésére családi imalánc indul a békéért. Markolt Sebestyén Várandós Madonna című szobrának kicsinyített mása előtt imádkozhatnak a családok. A Szombathelyi Egyházmegye szeretettel hívja családjait, hogy minden héten legyenek olyanok, akikhez eljut a szobor, és akik imádkoznak a világ békéért. Hívta fel a figyelmet Lukovics Milán atya, műsorigazgató. A magyar kormány kiáll a külhoni magyar közösségek nyelvi jogai mellett, különösen igaz ez a legnehezebb helyzetben lévő nemzetrész, a kárpátaljai magyarság esetében, jelentette ki a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára az anyanyelv nemzetközi napján feltöltött videójában. Nacsa Lőrinc beszámolt arról, hogy támogatják a külhoni magyar fiatalok anyanyelven történő oktatását. A bölcsödétől az egyetemig évente 300 ezer gyermek számára teszik lehetővé a minőségi anyanyelvi oktatást szerte a Kárpát-medencében és a nagyvilágban. A bűnt üldözni kell, az áldozatoknak segítséget kell nyújtani, a bűn nem maradhat büntetlenül, és az áldozat nem maradhat segítség nélkül, mondta az igazságügyi miniszter. Tuzson Bence, Szombathelyen, az új helyen kialakított áldozatsegítő központ avatása, valamint a 2024. évi Viktima Protektor díjak átadása kapcsán beszélt arról, hogy évszázadokon keresztül a jog kevésbé foglalkozott az áldozatokkal, de ma már ugyanolyan erővel és energiával koncentrálnak rájuk. Nagy jelentősége van a szemléletváltásnak és az áldozatsegítési elvnek, ami áthatja az egész állam működését, mert ma már a rendőrség sem csak a nyomozással foglalkozik, hanem komolyan odafigyel az áldozatokra is, hangoztatta a miniszter. Király Nóra, az igazságügyi minisztérium áldozatsegítő központok kommunikációjáért felelős miniszteri biztosa arról beszélt, hogy 2024-ben több mint 30 ezer áldozatnak segítettek, a 17 központ, a 4 áldozatsegítőpont, illetve az éjjel-nappal hívható áldozatsegítő vonal jóvoltából. A kormány ez évtől a modellváltó egyetemek fenntartásában működő köznevelési és szakképző intézményekre is kiterjeszti a Pannónia ösztöndíj programot. Jelentette be a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára Miskolcon. Varga Bajusz Veronika a Földes Ferenc gimnáziumban 21 köbüki tehetséggondozó ösztöndíj átadását követően emlékeztetett. Egy igazságtalan brüsszeli döntés miatt Magyarországon a modellváltott egyetemek és a hozzájuk tartozó köznevelési, valamint szakképző intézmények is ki vannak zárva az uniós Erasmus Plus és a Horizont programokból. Ezért a kormány úgy döntött, 2025-ben kiegészíti a Pannónia ösztöndíj programot, melyet ez évtől az érintett egyetemek fenntartásában lévő 31 köznevelési és szakképző intézményre is kiterjesztenek. Elindult a vidéki otthonfelújítási program nyugdíjasokra kiterjesztésének társadalmi egyeztetése, jelentette be Palóc Andrea Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője. Közölte, a programban 3 millió forint igényelhető utólagos elszámolással otthonfelújításra, energetikai vagy egyéb korszerűsítésekre. A programban résztvevő 400 ezer család mellett várhatóan több mint 400 ezer nyugdíjas is pályázhat, tette hozzá. Februárban is 480 milliárd forint kamatot fizet ki az állam a lakossági állampapírok után, jelentette be a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton szerint töretlen a bizalom, így a kamatok kétharmadát visszaforgatják más típusú állampapírokba. Végül az időjárásról. Hazánk legnagyobb részén zavartalanul napos, nyugaton felhős időre van kilátás. Általában mérsékelt marad a légmozgás, csapadék pedig nem várható. A hőmérséklet csúcsértéke 3 és 7 fok között várható, és továbbra is marad a vörös kódriasztás. Éjszakára mínusz 8 és 0 fok közé hűl majd le a levegő. Híreinket hallották.
Reklám.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektorhelyettese Laskai Annával, az intézmény impózus csoportjának tagjával, dr. Szűcs Zoltánnal, az intézmény pedagógiai karának dékányával és dr. Szűcs Novák Rita neveléstörténésszel a balázsolás szertartása és a Lourdes emléknap kapcsán a betegség megéléséről és a gyógyulás kegyelmeiről beszélgetnek.
Köszöntöm a kedves hallgatókat! A mai napon ismét Ritával, Annával és Zoltánnal beszélgetünk. Február hónapban néhány nap különbséggel két olyan ünnepe is van a katolikus egyháznak, amely valamilyen formában kötődik a betegséghez, de még inkább a gyógyuláshoz. Február 3-án Szent Balázs püspök ünnepén és az azt követő vasárnapon balázsolást végzünk a templomban, egyfajta szentelményként áldjuk meg a odajövő híveket, a két fehér gyertyak közé helyezik a fejüket, és elmondva az áldás szövegét, megáldjuk őket, és mondhatjuk azt, hogy ez egy rendkívül vonzó, nagyon sokan jönnek ilyenkor, még azok is, akik egyébként más esetben nem szoktak templomba jönni. A másik pedig a február 11-i nap, a Lourdes Szűzanyának jelenésének a napja, amelyikhez kapcsolódik a betegek világnapja, és nagyon sok templomban ennek az ünnepnek a kapcsán, ehhez kapcsolódóan általában vasárnap a betegek kenetét is kiszolgáltatják idős, súlyos beteg testvéreinknek a templomban. Hogyha erre a két ünnepre gondolunk, akkor beszélgető társaimtól, Annától, Ritától és Zoltántól először is azt kérdezném, hogy milyen emlékeitek vannak a balázsolásról?
Érdekes, mert ugye nálunk egyébként ez a szentelmény nincs jelen, de ez például tipikusan egy olyan dolog, és ahogy szó is volt róla, hogy én magam is igyekszem ilyenkor ellátogatni a római katolikus templomba és misén részt venni, mert sőt a legelső ilyen élményem az úgy történt, hogy nem is tudatosan voltam akkor jelen, de nagyon nagy örömmel mentem oda, és nagyon fontosnak tartottam, hogy igen, a torokbajok gyógyítása az megtörténjen, és egyébként egy picit utána is néztem Szent Balázsnak, és nagyon örültem neki, hogy a fúvósoknak is a védőszentje, ezeket én a gyermekeimnek mindig szoktam reklámozni, és mivel a lányunk fuvolázik, ezért így örültem neki, mert azt gondolom, hogy nagyon fontos ez is, hogy hozzákapcsoljuk a mai életünkhöz, vagy így élővé tegyük tényleg a gyerekek számára is ezt az egészet. És hát természetesen az irodalomból is ezt majd meghagyom Ritának, de a legelső élményem az abszolút a Babits vers, és tényleg ennek a megrendítő volt a, és egyébként ezzel a hittel szoktam én is odaállni, úgyhogy számomra ez nagyon-nagyon fontos, és egy nagyon szép szentelmény, és ha tehetem, akkor én is igyekszem odajárulni. A betegségek kapcsán pedig több olyan tapasztalatom is van, amikor azt éltem meg, hogy nagyon-nagyon fontos a hit, és nagyon fontos az odafordulás, és egyébként el is jön az a fajta vágyott gyógyulás, amit szeretnénk. Majd még mesélek erről, de kíváncsi vagyok a többiekre.
Igen, én nagyon érdekes, amit mondasz, hogy a nálatok, görög katolikusoknál, hogy ez a balázsolás, ez nem jelenik meg, hiszen én meg úgy tudom, hogy a Szent Balázs ugye a 3.-4. században élő püspök volt, és egészen már a halála után elkezdődött, kialakult az ő kultusza tulajdonképpen, és a görög-keletiek voltak, akik leghamarabb elismerték Szent Balázst védőszentként, már a 6. században, a római katolikusok a 9. században, de hogy ez érdekes, hogy védőszentként nálatok is jelen van, csak úgy látszik, hogy akkor ilyen különleges liturgia nem kapcsolódik hozzá. Igen, ez a Babitsra utalt Anna, és köszönöm, hogy rám gondolt ennek a kapcsolatnak a vonatkozásában, ugyanis igen, nekem az egyik első igazi élményem egyértelműen az irodalomhoz kötődik balázsolás kapcsán, mert hát Babitsnak szerintem az ilyen elmúlhatatlan érdeme az a vers, amit ugye nagy betegen megírt Szent Balázshoz fohászkodva, és ma reggel egyébként igen ismét nem is elolvastam, hanem meghallgattam, azt hiszem Szabó Sándor színész előadásában ezt a verset, és nagyon-nagyon érdekes, tehát mindig egy kicsit más, hogy éli meg az ember magát a verset is, meg a vers mondani valóját is, hogy mennyire örök igazságokat fogalmaz meg benne Babits arra vonatkozóan is, hogyha az ember beteg, bajban van, bármilyen nehéz szituációban, akkor mennyire hajlamos a szentekhez fohászkodni. És a szülő-gyerek kapcsolathoz viszonyítja egyébként ezt, hogy a gyerek is olyan, hogy gyakran elengedi a szülő kezét, amikor úgy érzi, hogy most akkor ő egyedül meg tud oldani valamit, de ha baj van, akkor rögtön ugye a szülő felé fordul, így fordulunk mi is nem csak Szent Balázshoz, saját élményem, hanem ugye a saját védőszentjeinkhez is, én Szent Ritához szoktam rendszeresen, illetve családilag örököltem, bár ez ilyen furán hangzik, de Szent Antal az, akihez a női ágon a családunk már több generáción keresztül is egyébként fordulni szokott.
Egyházi iskoláknak van egy hatalmas előnye, hogy az egyetemünknek is, és azoknak az iskoláknak, amelyeket rendek tartanak fenn, hogy a mindennapi gyakorlatban megjelennek a szertartások, tehát attól kezdve, hogy nem csak tanulnak ott, hanem az egyháznak ugye a tagjaivá is válnak. Hát nekem a saját tapasztalatom az, hogy Kecskeméten a piaristáknál maga a balázsolás az egy olyan esemény volt, amit közösségben tudtunk megélni, osztályközösségben, és hát azért ilyenkor nagyon sokat számít a környezet is. Nyilván ugye akkor, amikor egy nagyon szép díszes templomban zajlik egy ismerős környezetben, akkor én úgy gondolom, hogy sokkal jobban segít fókuszálni az egész kérdéskörre, de nekem Babits versben egy érdekes momentumban engem nagyon érdekel a technológia, és akkor, amikor a sugárzás megjelenik, és mint gyógyító eszköz, és a tudás, mint a gyógyításnak a támogatója, és Babits ez beemel, és összekapcsolja hittel, számomra ez a mai napig egy nagyon érdekes problematika, ez a kettőség, hogy a technológia egyszerre képes gyógyítani, és a hit szerint gyógyítani, de ugyanúgy a technológia az képes ugye hatalmas nagy pusztításra is, és talán azért is fontos, hogy beszéljünk a betegségekről, mert általában a világ és itt a média azt az imidzset próbálja sugallni, hogy az egészség a legfontosabb, ami érthető, de igazából olyan szempontból, hogy ebből is üzletet csinál. És ez egy hatalmas nagy kihívás, hogy amikor látunk valakit, hogy beteg, akkor az úgy látjuk a reklámokban, hogy az nyomorult, és hogyha vesz egy gyógyszert, akkor jobban lesz, de nincs meg az, hogy mondjuk a közösség segít neki gyógyulni, vagy hogy a betegséget, mint szenvedést, ugye az ember megpróbálja úgy értelmezni, hogy az közelebb viszi Istenhez, vagy valakiért fölajánlja. Tehát minden reklám arról szól, hogyha fáj a hátad, akkor beveszel egy ilyen gyógyszert, és számomra ez rettenetesen furcsa, hogy ugye nem azt tanuljuk meg, hogyan kell kezelni a szenvedést, hogy hogyan kell megszüntetni a szenvedést, és ez szembe megy a mi hitünkkel, úgy gondolom.
De a balázsolás, ahogyan említettem is, egy szentelmény, és a kedves hallgatóknak érdemes azt tudni, hogy a mi katolikus egyházunkban a hét szentség mellett egyfajta hasonló jellegű erőt tulajdonítunk a szentelményeknek. Nyilván teljesen mást jelent, hiszen ha a keresztelésre, keresztségre és a többi szentségekre gondolunk, azok egyfajta olyan jelet adnak a számunkra, amely a közösségbe bekapcsol, a bűnbocsánat szentségében kiengesztelődünk az Istennel is, az egyházzal is, így tovább sorolhatnánk minden szentséget. A szentelmények is adják azt a kegyelmet, amelyet az adott esetben egy ételmegáldásnál, egy sírkőszentelésnél, vagy éppenséggel a balázsáldás során szeretnénk elérni és megkapni. És ahogy a bevezetőben is mondtam, hogy nagyon sokan jönnek és kérik ezt a szentelményt, viszont nem olyan rég mesélte az egyik lelkipásztor társam, hogy ő most tapasztalt egy elég érdekes és furcsa dolgot, elment egy önkormányzati fenntartás óvodába, ahol meghívták őt az óvoda részéről, hogy szolgáltassa ki a szentelményt a gyerekeknek, meséljen Szent Balázsról, és utána a Balázs áldásban részesüljenek, és nyilván erre meg voltak hívva a szülők is, és bizony volt olyan szülő, aki mondta, hogy nekik nem kell, mert ez egy kuruzslás, ez egy ostobaság, meg erre nincs is szükség. És hogy végig gondoltam, hogy akkor ismét csak fordult a világ, mert hogy korábban azt mondhatom, hogy még a vallástalan emberek is eljöttek a szentelmény kedvéért. Nagyon sokszor valóban így egy ilyen szentelmény, ez a hamvaszkodás, vagy éppen a balázsolás, az fontos volt azoknak, akik egyébként nem is rendszeres templomba járók voltak, de úgy látszik, hogy most ebben a világban, ahol egyébként a kuruzslás az rendkívül divatos, hiszen a média önti az emberek felé, mégis az, ami az egyházhoz tartozó, azt már kuruzslásnak is nevezik egyesek, valószínűleg csupán tájékozatlanságból és nem rossz indulatból feltételezzük ezt.
Hogy bántanak. Fáj, hogy megbántok másokat. Sebeid érintsék sebeinket, gyógyító lelkeddel tölts be minket, ruhánkat éltető véredbe mársz, sebeid szereznek gyógyulást. Sebeid érintsék sebeinket, gyógyító lelkeddel tölts be minket, ruhánkat éltető véredbe mást, sebeit szereznek gyógyulást. Rossz, Uram, hogy rossz vagyok. Jó, hogy szívedhez bújhatok. Sebeid érintsék sebeinket, gyógyító lelkeddel tölts be minket, ruhánkat éltető véredbe mást, sebeid szereznek gyógyulást. Sebeid érintsék sebeinket, gyógyító lelkeddel tölts be minket, ruhánkat éltető véredbe mást, sebeid szereznek gyógyulást. Gyújtsd, Uram, erős kezed, kezem, testvérem kezébe tedd. Sebeid érintsék sebeinket, gyógyító lelked lélekkel tölts be minket, ruhánkat éltető életbe mást, sebeid szereznek gyógyulást. Sebeid érítsék sebeinket, gyógyító lelkeddel tölts be minket, ruhánkat éltető véletbe mást, sebeid szereznek gyógyulást. Sebeid szereznek gyógyulást. Sebeid érítsék sebeinket, gyógyító lelkeddel tölts be minket, ruhánkat éltető életbe mást, sebeid szereznek gyógyulást.
A másik témánk, ami szintén a betegséghez, gyógyuláshoz kapcsolódik, a Lourdes szűzanyának az ünnepe. Jártatok-e már Lourdesban? És ha igen, akkor milyen élményetek van?
Egyikünk sem járt, mi itt ingatjuk a fejünket, úgyhogy nincsen.
Hát akkor ez egy felhívás majd egy keringőre, hogy egy alkalommal Lourdesba el kell látogatni. Én két alkalommal voltam Lourdesban, egyszer még a 2000-es évek elején egy nagyobb csoporttal, most pedig egy olyan másfél évvel ezelőtt egy kisebb csoporttal. A hosszú autóbuszos utazás az ugyan megterhelő, de ahogy közeledünk a Franciaországhoz, a francia határhoz, aztán majd még Franciaországon belül Lourdeshoz, egyre jobban izgatottá válik az ember, hiszen ahogy belép a városba, majd aztán pedig eljut este a gyertyás felvonulásra, körmenetre, rózsafűzér imádságra, akkor ott hatalmába keríti valami különleges erő. És azt gondolom, hogy idehaza is megvan az a szokás, legalábbis még több templomban remélem, hogy megtartják, hogy a Lourdes kilencedet imádkozzák, ami azt jelenti, hogy 9 estén keresztül a jelenésekről, a történésekről van egy-egy szöveg, hozzá egy elmélkedés, illetve egyéb imádságok és énekek. Amikor a szűzanyára gondolunk, és azt mondjuk, hogy ő hozzá fohászkodva gyógyulást nyerünk, akkor a keresztény katolikus ember úgy tekint a szűzanyára, mint aki a megváltásban társa volt Jézusnak, hiszen eleve hordozta őt a méhében, aztán pedig végig kísérte az életének eseményei során, és mi katolikusok mindig újra és újra azt mondjuk, hogy ha valami bajunk történik és megmenekülünk, hogy a szűzanya felfogott az ő kötényében. És számomra emlékezetes ez a második utazás, amikor egy nagyon beteg bácsi jött el velünk, akinek ez volt az utolsó reménye, hogy gyógyulásban legyen része a betegségében. Néhány hónappal később aztán elhunyt, de a lelke az biztos, hogy meggyógyult, hiszen mi, amikor Lourdesba megyünk, vagy más zarándok helyekre, akkor nem biztos, hogy a testi gyógyulást is megkapjuk, de a lelki gyógyulást azt mindenképpen, hiszen elnyerhetjük a Szent Jónásban és az ottani szent helyen, a szentmiségben azt a kegyelmet, ami szükséges a mi lelkünk gyógyulásához. Azt szeretném tőletek kérni, hogy ha nem is jártatok még Lourdesban, de hogyha bármi, ami eszetekbe jut azzal kapcsolatban, hogy a betegség és a gyógyulás és a szűzanyának a szerepe ebben, ha azt megosztanátok a kedves hallgatókkal, akkor biztos mindannyian nagy örömmel hallgatják majd ezt.
Bocsánatom, hogy többiek gondolkoznak. Én még az előző témához, az előző gondolatokhoz szeretnék csak annyit hozzáfűzni, itt a szentelvényekkel kapcsolatban, hogy azért át lehet esni a ló másik oldalára is. A kisfiunk keresztanyukája mesélte néhány héttel ezelőtt, hogy elment egy alapítványi iskolába, aminek ugye semmiféle egyházi vonatkozása nem volt, és azt látta, hogy fel van szentelve a tantermek, fel vannak szente. És akkor megörült neki, persze ő is hívő katolikus, hogy is kérdezte, hogy hát, hogy hívtatok be ide atyát, és hogy ez hogy történt. És mondták, hogy nem hívtak atyát. És akkor így hát nagyon meglepődött, hogy az ismerősünk, és kiderült, hogy úgy gondolták, hogy ez egy jópofa dolog felszentelni a termeket, úgy is, hogyha gyerekek csinálják. És konkrétan a gyerekek írogatták fel a számokat, írogatták fel a betűket a ajtó félfára, és úgy gondolták, hogy ennek legalább akkora jelentősége van, mintha ezt atya csinálta volna, csak ezt egy ilyen kis érdekességként még így gondoltam, hogy elmondom. Persze a ismerősünk is, fiunk keresztanyja, azért megpróbált őket felvilágosítani, hogy ez nem teljesen ugyanaz a dolog, és hogy azért ő javasolná, hogyha szakembert hívnának erre a dologra legközelebb.
Én amikor belépek egy templomba, akkor mindig olyan érdeklődéssel figyelem a környezetet, és számtalan helyen ugye vannak olyan kis táblák, amelyek a hálának a jelei gyógyulásért, és legutóbb, lehet, hogy a központi szemináriumban láttuk, hogy testrészek vannak kitéve, ugye, hogy akinek amilyen testrésze gyógyult látok, meg.
Igen. Ilyen kis fémből különböző. Igen.
Tehát ez van ahol szöveg van.
Vagy kisbaba, mert gyermekáldásért imádkoztak, vagy szem. Néha egy kicsit ilyen ijesztő is mostani szemmel, igen. De abszolút érthető, hogy különböző testrészeknek a...
És ez azért is érdekes, mert ugye amikor együtt van, akkor megint a közösségnek az ereje is megjelenik. Tehát valahogy nem magányosan megélni a hitet, hanem látni ezeket a gyógyulásokat, és nyilván, hogyha pedig nem gyógyul meg az ember, akkor valahogy békét kötni és elfogadni, hogy hát az Úristen neked az akarata. De én úgy gondolom, hogy már maga az a gondolat is, hogy nem vagyunk egyedül, és az Úristen segíthet a gyógyulásban, az számos ember számára ugye fontos. Itt most megint hoznám a különbséget a világgal szemben, ahol, hogyha van pénzed, akkor meg tudsz gyógyulni, ugye gyakorlatilag a logika, itt azért inkább a hit az, ami dominál.
Érdekes, mert gyerekkoromból nekem is a búcsújáróhelyekről, Máriakegyhelyekről ez nagyon meghatározó élményem, hogy a botok voltak feltéve, tehát nem is ezek a pici kis testrészeket ábrázoló tárgyak ragadtak magával, hanem hogy a botját valaki itt hagyta, vagy visszahozta, ugye? Ez végtelenül izgalmas volt számomra, de... Ahhoz kapcsolódva, hogy meggyógyul vagy nem gyógyul, én ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy ahogy el is hangzott, hogy gyógyulhat a lélek, és hogyha lelkileg ezt az egészet sikerül jól kezelni, akkor igazából azért nem szabad elfelejtenünk, hogy a keresztény embernek egy ezen az életen túlmutató célja van, és hogy ez a cél, ez nagyon-nagyon sokat tud szerintem segíteni. És akár a szenvedésnek a felajánlása, a szenvedésnek az értelme. Nekem édesanyám elég súlyos mozgásszervi betegséggel élte le, azt lehet mondani, az egész életét, 20 éves korában diagnosztizálták, nagyon hamar meg kellett volna ebben halnia, most 74-75 éves, most már rohamosan romlik az állapota, és nagyon épül le. Ez ugye nekem például lelkileg nagyon nehéz. De amikor a papunk éppen ezt mondta, hogy Krisztus szenvedéseihez kapcsolódik, és hogyha ő tényleg olyan türelemmel viselte ezt a betegséget, ahogyan én meséltem is neki róla, hogy abszolút nem úgy nőttünk fel, hogy beteg az anyukánk, holott neki folyamatos fájdalmai lehettek, és ebből mi nem tapasztaltunk nagyon-nagyon sokáig semmit. Szóval, hogy valahol ez, hogyha ez tényleg úgy éli át valaki, és nekem anyukám erre kivételesen különleges példa, illetve fel tudja ezt ajánlani, akkor ennek tényleg egy egészen más célja lehet. És csak egy nagyon gyors dolgot hozok még ide, ami nem is betegségnek tűnik, de én nagyon-nagyon rossz alvú voltam egy időszakban, és egyszer csak elkezdtem azt az estémát mondani, aminek benne van egy olyan mondat, hogy az imádság idejére kelts fel minket. És onnantól kezdve, én amikor felébredtem, akkor azt mondtam, hogy igen, én azért keltem most fel, mert akkor az imádság ideje van, és akkor nem az volt bennem, hogy miért vagyok fenn, nem leszek kipihent, hanem imádkozni tudtam. És persze megnyugtatott, és sokkal hamarabb tudtam pihenni. Ez szintén csak egy kiragadott példa, és persze rengeteg példát tudnánk hozni. Szerintem mindannyian még olyan gyógyulásokra, ami pedig meghallgatott.
A betegek világnapjához kapcsolódik, ahogy említettem, a betegek kenetének a kiszolgáltatása, amelyik egyházunkban egy szentség. Apostol mondja, hogy beteg valaki köztetek, hívassa az egyház papjait. És valóban ma is, hála Istennek, mindig vannak olyanok, akik beteg ágyukon vagy halálos ágyukon igénylik a szentséget. Persze van egy félelem, ami egy kicsit ilyen félreértésből fakad, hogy utolsó kenetnek is hívják, vagy hívták ezt a szentséget, ami valójában nem arra akart utalni, hogy akinek ezt feladják, azzal vége van mindennek, épp ellenkezőleg, hiszen a betegek kenetében a gyógyulásnak a lehetősége is benne van, mint ahogy azt én a papi életem során többször megtapasztaltam, hanem egyszerűen a sorrend volt az, hogy a Szent Jónás, a Szent Áldozás, és utána jött utoljára a kenetnek a feladása. De én azt szeretném tőletek kérdezni, hogy van esetleg olyan élményetek, akár személyes, akár amit hallottatok, amely a betegek kenetéhez kapcsolódik, akár családban, ismerősi körben tapasztaltatok-e ilyet, vagy hallottatok-e, vagy olyan történet esetleg, amikor valaki féltettől a szentségtől. Fiatalok vagytok mind a hárman, úgyhogy ezért személyes tapasztalat, hála Istennek, még nem lehet.
Érdekes, nekem van személyes tapasztalatom, éppen amiatt, mert időről időre a közösségünkben többen is vannak, akik akár fiatalabb korukban is olyan betegséggel küzdenek, hogy szeretnének ehhez a szentséghez járulni, és szerintem ez már jól mutatja, hogy ezt az utolsó kenet dolgot tényleg sikerül ez a betegek kenetévé változtatni a köztudatban. És én magam is egy komolyabb műtét előtt részesültem ebben. És éppen az történt, amit mondasz is, hogy én nem vártam csodálatos gyógyulást, tehát hogy azért így a természet erőivel nem kívántam szembe menni, holott én hiszem azt, hogy ez megtörténhet. Tehát én elfogadtam azt, hogy műtétre kerül a sor, de az, hogy én a betegek szentségével megerősítve tudtam bemenni a kórházba, illetve én azt gondolom, hogy a felépülésemben és a gyógyulásomban is ez egy nagyon-nagyon komoly szerepet játszott. Úgyhogy nekem abszolút van ilyen példám, de lehet, hogy ehhez való viszonyom onnan is eredeztethető, hogy én emlékszem arra, amikor nagyapám kimondottan megnyugodott attól, hogy jön a pap, és hogy ő meggyónhat, megáldozhat, és kérte az utolsó kenetet, holott akkor utolsó kenet volt, még 20 évet élt utána, tehát szerintem ő sem a halálra készült, de valahogy tudták azt, hogy ez valóban, ahogy el is hangzott, hogy ez a rendje, ez a sorrend, és hogy abból semmi baj nem származik, ha ő szentségekkel jobban megerősítve visel vagy vészel át egy betegséget.
Nagyon szépen köszönöm, és csak bátorítani tudom a kedves hallgatókat, hogy akár a betegek világnapjához kötődően, akár egy-egy nagyobb ünnephez kötődően, húsvét, karácsony, hogyha idősek és úgy érzik, hogy a betegség terheit hordozzák, akkor nyugodtan lehet kérni az illetékes atyát, plébános káplánatyát, hogy a betegek kenetét valaki szeretné felvenni. Nagyon sokszor, amikor idősek otthonában megyünk, akkor évente egyszer ott is kiszolgáltatjuk, és akkor az valóban egyfajta megnyugvást ad, ha a hozzátartozó is vallásos, akkor a hozzátartozónak is, a betegeknek is. Éveken keresztül olyan plébánián voltam, ahol egy egyházi idősek otthona volt, közvetlenül a plébánia szomszédságában, vagy szinte egybe vele, és bizony nagyon sok olyan helyzet volt, amikor a betegek kenetének a feladása után az a beteg, akiről korábban már az orvos is azt mondta, hogy percei vannak hátra, még vagy 2-3 évet élt a kedves nővér, és természetesen olyan is volt, aki csak addig várta meg, amíg odaérek, és azt várta, hogy na megkapassa a betegek kenetét, és utána pedig szépen elköltözött az örökké valóságba. Úgyhogy a betegek kenetétől nem kell félni, a betegségről pedig csak annyit tudunk mondani mi hívő katolikusok, hogy ebben a betegségben, amit éppen átélünk egy aktuális helyzetben, abban a betegségben Krisztus mindig velünk együtt szenved, hiszen ahogy ő hordozta a keresztet, mi is hordozzuk, de hát nem a nagypéntek a végállomás, hanem hitünk szerint a feltámadás, vagyis a gyógyulás. Köszönöm szépen beszélgető társaimnak, Annának, Titának és Zoltánnak a mai beszélgetést, és a kedves hallgatóknak pedig a megtisztelő figyelmet.
hogy házamba térj. Egyetlen szót szólj, az nekem elég. Szolgád ma oly nagyon kér, adj szabadulást. Testem és lelkem téged vár. Tested és véred úgy kell a szabadulás. Tiéd a szívem, téged vár. Gyógyíts meg, könyörülj rajtam, Jézus, tegyen szabaddá a vér.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektorhelyettese Laskai Annával, az intézmény impulzus csoportjának tagjával, dr. Szűcs Zoltánnal, a pedagógiai kar dékányával és dr. Szűcs Novák Rita neveléstörténésszel beszélgetett. A műsort Kolesszár Krisztián szerkesztette. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,1.